Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. február 18-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Márciustól a kereskedelmi üzletekben is ki kell helyezni az új energia címkéket, hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Keszthelyi Nikoletta az Inforádiónak azt mondta, erre azért van szükség, mert az egységes uniós szabályozás visszatért az A-tól G-ig terjedő energiaosztályokhoz, a jelölési rendszer egyszerűbbé tételéért. Hozzátette, tavasszal ismét országos ellenőrzés indul a vásárlói döntést segítő új energiacímkék megfelelőségével kapcsolatban. Fokozott figyelemmel az online üzletekre. Rozgonyi Ádám interjúja.
Az energiacímkézés egy uniós szabályozás, és már az elmúlt 25 évben is gyakorlatilag a vásárlói döntéseket megalapozta az energiacímkéken feltüntetett információk, hiszen a fogyasztók is egyre inkább környezettudatosak lettek, és gyakorlatilag a termékek hatékonyságának, fogyasztásának az információit tartalmazzák ezek az energiacímkék, és az energiacímkék segítségével sokkal hatékonyabban tudták a fogyasztók összehasonlítani az egyes termékeket, és ez alapján meghozni a vásárlói döntéseket, akár ugye a tudatos vásárlói döntéseket is. Azonban az elmúlt években egyre inkább követhetetlenné és átláthatatlanná váltak ezek a címkék. Gyakorlatilag szinte a kereskedelmi forgalomban megtalálható háztartási készülékek 80-90%-a már az A pluszos, vagy a fölötti plusz-pluszos kategóriába tartozott, és éppen azért, hogy ezek a címkéken található információk követhetővé váljanak a fogyasztók részére, az Európai Unió úgy döntött, hogy megváltoztatja a címkézési szabályokat. Tehát az egyik vonala ez a vásárlói döntések segítése, a másik viszont a gyártói innovációnak az ösztönzése is, hiszen ez azt jelenti, ez a módosulás, hogy szigorúbbá váltak a szabályok, tehát egyre inkább magasabb követelményeknek kell megfelelnie a termékeknek azért, hogy a magasabb energiaosztály kategóriájába kerülhessenek, és ezáltal is ugye a gyártói innovációt is ösztönzi ez az új termékcímke bevezetés. Egyébként novembertől volt felkészülési idő, tehát lehet, hogy egyes fogyasztók tapasztalták is azt, hogy már a november után vásárolt termékek esetében a dobozban például találtak már egy új címkét, de még használható volt a régi is, de március 1-től 6 termékkör meghatározott termékkör esetében már a kereskedelmi üzletekben az új energiacímkéket kell feltüntetni.
Hogyan változik tehát a besorolás, és mivel találkozhat majd a fogyasztó március 1-e után?
Ugye visszatér az A-tól G-ig való energiaosztályokhoz az új szabályozás, tehát előfordulhat az, hogy a jelenlegi A++-os termék akár egy C vagy egy D osztályba fog kerülni, de ez nem azt jelenti, hogy kevésbé hatékony, vagy rosszabb lett a termék, hanem azt jelenti, ahogy említettem is, hogy a szabályozás szigorodott, ezért változott az energia osztály. De ez ugye gyártói döntés lesz, hogy majd tovább fejleszték gyakorlatilag a terméket. És ami a címkén feltüntetésre kerül, a bizonyos termékkörök alapján, ugyanis nem minden termékkörnél lesz ugyanaz, az ugye egyrészt, ami alap, az a villamos energia fogyasztás. Tehát így a fogyasztók összetudják hasonlítani a vásárlás során az éves villamos energia felhasználást, és ez is lehet egy vételi döntés. De feltüntetésre kerül a vízfogyasztás. Ugye jellemzően a mosógépek, mosószárítógépeknél és a mosogatógépek esetén. Vagy a ruhatöltet mennyiség. Ezek egyébként piktogramok. Tehát a ruhatöltet mennyiség például a mosógépnél, vagy a mosószárítógépnél. De ugyanígy felkerül rá az zajkibocsátás, a képernyő átmérője, ugye az elektronikus kijelzőknél, ami jellemzően a TV monitorok, de például a hűtő űrtartalma is. És ami újdonság, hogy szerepel minden címkén egy QR kód, amit ugye mobiltelefonnal leolvasva a készülék adatlapjához juthatunk, és ott az energia címkén található információkhoz képest további adatokra lelhetünk az adott készülékkel kapcsolatban, hogyha részletesebb információt szeretnénk mondjuk az üzletben is akár már megtudni. És azt gondolom, hogy ez a módosítás, vagy ez az átalakulás, ami ugye egyébként uniós szabályozás, tehát uniós szerte követni kell, így a webáruházak vásárlásainál is felmerül ez, de segíti a fogyasztók vásárlási döntését, és ugye a módosuló fogyasztóvédelmi szabályok folyamatosan azt segítik elő, hogy erősebben védjék a fogyasztót, és a tudatos fogyasztói döntéseket elősegítsék. Például ugye júliustól már magyar nyelvű használati útmutatóra is szükség lesz ezen termékek mellett, tehát ugye az idei évben tényleg olyan szabályozási lépcsők kerülnek bevezetésre, amelyek segítenek majd a tudatos vásárlói és tájékozott vásárlói döntés meghozatalában.
Lesz egy türelmi időszak, amíg nem büntetik majd az üzleteket, hogyha mondjuk nem helyezik ki ezeket az új címkéket, vagy cserélik le nyilván a régieket újakra, vagy pedig rögtön március 1-től, hogyha valaki ezt nem tette meg, akkor utána büntetésre számíthat.
Ugye ez az új szabályozás november óta tart, tehát november óta kell új címkéket mellékelni a termékek mellé. Tehát ez a november-márciusi időszak egyfajta felkészülési idő volt a kereskedelem számára, azért, hogy megfelelő termékcímkéket mellékeljenek a termékek mellé. Ezért is a márciusi időszakban a fogyasztóvédelmi hatóság már elkezdi ellenőrizni az új típusú energiacímkéket is, olyan szempontból, hogy ezek megtalálhatók-e a termékek mellett, és hogyha megtalálhatók, akkor megfelelnek-e például a műszaki dokumentációban foglaltaknak, ugyanis azért az elmúlt években nagyon sok üzletet, több mint 800 üzletet ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság, több mint 3000 terméktípusnál, és azért gyakorlatilag a harmaduknál, tehát az üzletek 35%-ában talált mindig valamilyen kifogásolni valót az energiahatékonysági címkékkel kapcsolatban, és azért 2 millió forint bírság került kiszabásra az elmúlt években összesen, de valóban nem az a cél most elsőre, hogy bírságoljon és mindenáron szankcionáljon a fogyasztóvédelmi hatóság bírság kiszabásával, hanem az a cél, hogy a fogyasztók szabályoknak megfelelő, az új szabályoknak megfelelő energiahatékonysági címkéket lássanak a termékek mellett. Tehát a márciusban induló ellenőrzések, hatósági ellenőrzések azt a célt szolgálják, hogy a vásárlók az új típusú energiahatékonysági címkékkel találkozzanak, hiszen ugye ennek az a célja, hogy sokkal könnyebb legyen a fogyasztói döntést meghozni. És ugye nagyon fontos, hogy a fogyasztók a webáruházak üzemeltetőivel, vagy a webáruházak mögött lévő cégekkel kapcsolatot tudjanak tartani, és éppen ezért kötelező kapcsolat menüpontot is feltüntetni a webáruházakon. Ugye mindig el szoktuk mondani a fogyasztóknak, hogy nézzék meg először a kapcsolat menüpontot, mert ott látják azt, hogy gyakorlatilag például magyar székhelyű webáruházzal, vagy céggel állnak ilyenkor kapcsolatban, vagy nem, mert ugye hát ahogyha külföldi a cég, akkor sokkal nehezebb lesz később fogyasztói igényeket érvényesíteni. Amit a jogszabály mond, hogy kötelező e-mail kapcsolat, minden esetben kötelező, hogy e-mail elérhetősége legyen a webáruháznak, és hogyha van telefonos elérhetősége is, akkor azt is kötelező feltüntetni. Jó, a telefaxos elérhetőség is, de azért a napjainkban már nem annyira jellemző, de ezeknek a feltüntetése is kötelező abban az esetben, hogyha a webáruházaknak van telefonos elérhetősége, és azért jellemzően a telefonon is el lehet érni a webáruházakat. Ahol nincsen telefonos elérhetőség, ott nagyon sokszor e-mailes elérhetőség nincs, vagy csak egy nagyon egyszerű ingyenes elérhetőség, és sokszor fiktív cégek állnak a webáruházak mögött. Ilyenkor is felhívjuk a figyelmét a vásárlóknak, hogy ezért nézzék meg a kapcsolat menüpontot, mert hogyha itt nem látnak részletes tájékoztatást a vállalkozás elérhetőségéről, akkor az már gyanús lehet, hogy egy tisztességtelen vállalkozásról van szó, és a későbbiekben is nehéz lesz a jogérvényesítés. Ezeket természetesen, mint fogyasztóvédelmi hatóság, meg Innovációs és Technológiai Minisztérium, IT laboratórium folyamatosan ellenőrizzük, és rendszeresen ellenőrizzük, de hát nyilván nem lehet azért a rendszeresen megújuló weblapokat, illetve az ilyen csaló weblapokat azonnal letiltani, illetve szankcionálni, ezért nagyon fontos, hogy a fogyasztói tudatosság is jelen legyen az online vásárlások során, de összegezve azt kell mondanom, hogy a jogszabály előír kötelező elérhetőséget a webáruházakra vonatkozóan.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csak nem 3000 ellenőrzött busz- és teherautó sofőr közül több mint 800 követett el szabálytalanságot. Több olyan teherautó sofőrt is igazoltattak a rendőrök, akik ittak vezetés előtt. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
Február 8-a és 14-e között ellenőrizték egy nemzetközi akció keretein belül a magyar rendőrök a teherautó és buszsofőröket, összesen 2812-t. Az ellenőrzés nehezítette, hogy pont a leghidegebb napokra esett. A havas, jeges, szeles idő miatt voltak olyan szakaszok, ahol a rendőrök felfüggesztették az akciót a baleset veszély miatt. Az ellenőrzés eredményeiről Oberling József, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti főosztályvezetője számolt be az Inforádiónak.
Az autóbuszok esetében alacsony számban összesen valamivel több mint 10%-ban tapasztaltunk kisebb-nagyobb hiányosságokat, súlyos jogsértést nem tártunk fel. A tehergépjárműveknél egy kicsivel rosszabb volt a helyzet, ott közel 1000 tehergépkocsi esetében állapítottunk meg szabálytalanságot, a legtöbb egyébként a megengedett sebesség túllépése volt, és szomorúságunkra ittas tehergépkocsi vezetővel is találkoztunk.
A vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 95 jármű, illetve rakománybiztonsággal kapcsolatban 112, okmányokkal összefüggő jogsértések miatt 66 esetben kellett intézkedni a rendőröknek. Több sofőrt nem is engedtek tovább.
17 olyan eset fordult elő a tehergépkocsik esetében, amikor úgynevezett azonnali intézkedést kellett bevezetni, azaz a tehergépjármű tovább közlekedését meg kellett tiltani. Ezek ugye részben a gépjármű vezető alkalmatlansága miatt, adott esetben a túlvezetés miatt, vagy éppenséggel az ittasságokán, vagy a járműnek olyan műszaki hiányossága miatt, ami közvetlen baleset veszélyt jelentett.
Az ellenőrzett teherautók valamivel több mint fele volt magyar, a többi külföldi. A 154 busz többségét magyar sofőrök vezették.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több bizonytalanságot is hozott a nemzetközi üzleti és kereskedelmi kapcsolatokban az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból. Ezek közül az egyik problémát a határon átnyúló peres eljárások jelentik. Ha a vitás kérdések rendezésére a felek korábban a peres utat kötötték ki a szerződésükben, most érdemes megfontolni a szerződések módosítását és a választott bírósági eljárás kikötését, tanácsolta az Inforádiónak nyilatkozó ügyvéd. Rozgonyi Ádám kérdezte Rusznák Csabát.
December 24-én egészen pontosan az Unió és az Egyesült Királyság megkötötte a kereskedelmi és együttműködési megállapodást, azonban talán a nemzetközi üzleti és kereskedelmi kapcsolatokban számos kérdés nyitva maradt, amelyek bizonytalanságot okoznak. Melyek ezek?
A Brexit nyilvánvalóan nagyon sok bizonytalanságot eredményezett több területen is. Mondhatjuk ezt a gazdaságra, a kereskedelemre, illetve a pénzügyi szférára is, én úgy gondolom. De természetesen ugyanilyen bizonytalansággal kell szembenéznünk a jogi szférában is, ahol olyan kérdések merültek fel a Brexit után, amelyekre még tiszta, kristálytiszta, illetve egyértelmű választ nem nagyon tudtunk kapni. Én vitarendezési ügyvéd vagyok, nemzetközi vitarendezési ügyvéd. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én a nemzetközi vállalatokat, bizonyos esetekben államokat is, határon átnyúló pereskedésben képviselek. Na most az ilyen típusú perekben az egyik legfontosabb dolog az, hogy a peres eljárásra vonatkozó szabályok egyértelműek legyenek minden fél részére. Ezt sajnos nem mindig sikerül elérni, ezért is vannak ugye jogászok, de minden esetre a bizonytalanságot senki sem szereti. Ezt az egészet hasonlónak mondhatjuk például egy futballmeccshez, abból a szempontból, hogy ha két ország közötti meccsről van szó, akkor rendkívül fontos az, hogy a meccs szabályai egyértelműek legyenek mindkét fél részére. Az nyilvánvalóan úgy nem működne, ha például a német csapat, a német foci szabályai szerint játszana, amíg az olasz csapat pedig egy teljesen más olasz foci szabályait alkalmazná. Na most, amíg az Egyesült Királyság az Európai Unión belül volt, addig az uniós szabályok vonatkoztak rá, nyilvánvalóan. Most már viszont a Brexit után ez megszűnt, és bizonyos kérdésekben nincs egyértelmű válasz arra, hogy a háttérben lévő nemzetközi szerződéseket pontosan hogyan lehet majd a peres feleknek felhasználni. Tehát itt van a bizonytalanság, és ez kisebb és nagyobb kérdéseket is befolyásol, illetve befolyásolhat a nemzetközi pereskedés keretében. Egész pontosan többféle módon befolyásolhatja, hogy csak egy pár példát mondjak. Az egyik kérdés az, hogy egyáltalán hogyan indítják el a felek az ilyen típusú határon átnyúló pereket. Ezt ugye régebben egy uniós rendelet szabta meg, ami ugyanúgy az Egyesült Királyságra is vonatkozott, de most már nem vonatkozik. És szerintem, ami még egy fontosabb kérdés, az, hogy hogyan hajtják végre a felek azokat az ítéleteket, amelyeket a vesztes fél esetleg nem akar kifizetni. Ugye ez is gyakran előfordul, hogy egy fél megnyeri a pert, de utána a vesztes fél nem akarja az ítéletet kifizetni. És ez is most már bizonyos szempontból sokkal kevésbé kiszámítható, mint régebben volt.
Milyen rendelet szabályozza most az unió területén belül a határon átnyúló, mondjuk polgári ügyekben, hogy most melyik tagállam bírósága rendelkezik pontosan joghatósággal?
A legfontosabb kérdés tulajdonképpen az, hogy a felek melyik országnak a jogrendszerét szabták meg maguk között a szerződésben például. Ezzel kapcsolatos az, hogy az úgynevezett hágai szerződés utána milyen végrehajtási mechanizmusokat biztosít a nyertes fél számára. Régebben ugye ez, amikor az Egyesült Királyság még az unió része volt, addig az úgynevezett Regulation 1A szabta meg ennek a működését, de most már, hogy az Egyesült Királyság kivált az unióból, most már sokkal kevésbé egyértelmű, hogy pontosan melyek azok a háttérben lévő nemzetközi egyezmények, amelyek ezekre a kérdésekre választatnak.
Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok, mire lehet ezekből következtetni? Mennyi az a vitás kérdés, amelyek az ügyvédeknek is mondjuk komoly fejtörést okoz?
Mivel a Brexit tulajdonképpen csak egy pár hónappal ezelőtt történt meg teljes mértékben, ezért még úgy gondolom, hogy ezek a kérdések valamilyen szinten nem mondhatom, hogy teljesen elméleti kérdések, mert tényleg úgy gondolják a jogászok, hogy ezek problémát fognak majd okozni, de hogy pontosan milyen problémát, és azokra a problémákra majd hogyan fognak a bíróságok választ találni, ezt még konkrétan nem tudjuk megmondani. De én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő pár hónapban ezek a kérdések bizonyára föl fognak merülni, és szerintem egy 6 hónapon belül lesznek példák arra, hogy pontosan melyek is ezek a nehézségek, arra is lesz precedens szerintem, hogy ezekről a kérdésekről a bíróságok hogyan fognak gondolkodni.
Van az igazságszolgáltatásnak olyan területe, amelyet ez a fajta bizonytalanság az Unió és az Egyesült Királyság közötti igazságügyi együttműködés kérdései, rendezetlen kérdései nem érintenek?
Van és vannak. Én úgy gondolom, hogy ezek a bizonytalanságok, bár valódi bizonytalanságok, és problémát okozhatnak a nemzetközi vállalatoknak. Viszont ennek ellenére én úgy gondolom, hogy tényleg sok olyan terület van, amelyet a Brexit komolyabb módon nem fog befolyásolni. Tehát nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy ez most tényleg egy nagyon széles mértékben kiterjedő probléma, viszont arra tenném a hangsúlyt, hogy tényleg azok a vállalatok, amelyek nemzetközi, illetve határon átnyúló pereskedéssel foglalkoznak, vagy amelyek ilyen eljárásban vannak jelenleg, azoknak a vállalatoknak erre fel kell figyelni, és ezt szem előtt kell tartani, mert tényleg előfordulhat az, hogy a pereskedés során olyan problémák merülnek fel, amelyek eddig máshogy lettek volna megoldva.
A választott bírósági rendszer és maga ez a jogintézmény hogyan érintett ezekben a kérdésekben, és milyen fajta segítséget nyújthat az ügyfeleknek a vitás kérdések elrendezésében?
Kezdeném talán azzal, hogy egyáltalán mi az a választott bírósági eljárás. Ez az, amit ugye angolul arbitrationnek neveznek. Ebben szerintem az az egyik nagy irónia, hogy a választott bírósági kereskedés már több évszázadok óta működik, és bebizonyosult az, hogy ez egy rendkívül hasznos eszköz a nemzetközi vállalatoknak, de ennek ellenére viszonylag kevesen ismerik, és még nem annyira használt, mint a bírósági pereskedés a legtöbb országban. Úgy kell szerintem a válaszolt bírósági eljárásokra gondolni, hogy ez egy privát vitarendezési módszer. Miért mondom, hogy privát? Azért, mert itt nem egy állami bíróságról, illetve bíróról van szó, hanem egy olyan eljárásról, amelyben a peres felek megegyeznek, általában egy szerződésben, hogy egy vagy akár három választott bíró fogja eldönteni a perben felmerülő jogi kérdéseket. Most ezeket a választott bírókat a peres felek nevezik meg, a peres felek fizetik ki a munkájukat, nem pedig az állam. Ezért mondom tehát, hogy ez egy privát dolog, ez egy privát magáneljárás. És ezek az eljárások általában egy választott bírósági intézménynek az égisze alatt futnak le. Budapesten is működik például a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara keretében a Permanent Arbitration Court, ami bizonyos szempontból egy bírósághoz hasonlítható, tehát bizonyos adminisztratív funkciói vannak ennek az intézménynek, viszont megint csak hangsúlyoznám azt, hogy ez mind privát, ez nem az államhoz tartozik.
Mennyire ismert a választott bíróság tevékenysége mondjuk a magyar lakosság körében? Tudjuk, hogy mikor vehetjük igénybe ezeket, és miben nyújthatnak segítséget, vagy azért még a tájékoztatásban is fontos lenne hangsúlyozni, hogy mikor, hová érdemes fordulni?
Én úgy gondolom, hogy sokan még nem ismerik a választott bírósági eljárás lehetőségét, és Magyarországon is van azért most már egy komoly választott bírósági lehetőség, és tényleg mindenkinek szerintem az a célja, hogy sokkal ismertebb legyen, és hogy a vállalatok erre fölfigyeljenek, és ezt igénybe vegyék, ha olyan jogi problémákkal kell szembenézni, amelyek esetleg hagyományos bíróságra nem egészen alkalmasak. Hogy kiemeljek egy pár dolgot, nagyon sokan azért választják a választott bírósági eljárásokat, mert egyrészt gyorsabb, rugalmasabb, mint a bírósági pereskedés, sokszor olcsóbb, ez nem mindig így van, mert azért vannak komplikált ügyek is, de általában olcsóbb tud lenni, mint a bírósági pereskedés. A másik szempont pedig az, hogy az ítéletek a felekre kötelezőek, végrehajthatóak, és csak korlátozott körökben vizsgálhatók nagyobb védelmet kapnak, ugyanakkor a különleges és védett adatok is, mivel a legtöbb választott bírósági eljárás a nyilvánosság kizárásával zajlik. Végül is azt hangsúlyoznám csak hallgatóknak, hogy bármilyen kereskedelmi vitában alkalmazható választott bírósági eljárás, és különösen nagyon hatékony az olyan viták rendezésében, ahol esetleg nemzetközi kereskedelmi vitáról van szó, ahol határon átnyúló vitáról van szó, ahol a peres felek esetleg különböző országból származnak, mert a választott bírósági eljárás rugalmassága azt a lehetőséget nyújtja, hogy egy olyan vitarendezési eljárást szabjanak meg a felek, amely ezeket az igényeket kellőképpen el tudja látni. Holott egy nemzeti bíróságnak ez nem mindig lehetséges.
Tehát, ha jól értem, akkor most azért érdemes megfontolni a szerződések módosítását, és mondjuk adott esetben kikötni azt, hogy választott bírósági eljárásban rendezzék a felek a mondjuk azt a szerződést, vagy azt a jogi kérdést, amit korábban mondjuk peres eljárásban akartak, vagy szerettek volna megoldani.
Igen, én is így gondolom. Szerintem nagyon sok hasznos eszköz tud nyújtani a peres feleknek a választott bírósági eljárás, és nyilvánvalóan ez a Brexit bizonytalanság most arra ösztönözheti a vállalatokat, hogy ezeket a szerződéseket nézzék át, de azt is hangsúlyoznám azért, hogy ez még a Brexiten kívüli vitarendezésre is teljes mértékben alkalmazható. Tehát ebbe az egészbe a Brexit csak olyan mértékben jön be tulajdonképpen, hogy a Brexit miatti bizonytalanságok valószínűleg népszerűbbé fogják tenni a választott bírósági eljárásokat, de ezek az eljárások tehát mindenféle körülmények között alkalmazhatóak, nem csak olyan esetekben, ahol a Brexit valamilyen formában bizonytalanságot hozott.
A jövőről és közeljövőről is ejthetünk néhány szót. A interjúban említett számos tényezőből fakadó bizonytalanság. Mikor oldódhat meg úgy megnyugtatólag, hogy ne legyenek ilyen rendezetlen jogi kérdések, vagy bizonytalan jogi kérdések? Ez egy folyamat lesz, tehát hosszú évek munkája?
Mindenképpen folyamat lesz. Én úgy gondolom, amit említettem, hogy egy pár hónapon belül, esetleg egy fél éven belül ezek a kérdések föl fognak merülni, amelyekről most beszélünk, föl fognak merülni konkrét ügyek, peres ügyek keretében, hogy konkrét választ mikor fogunk kapni, azt így nehéz megmondani, mert annak tényleg van egy jogi folyamata. Szerintem mondhatjuk azt is, hogy egy pár évbe bele fog telni, amíg tényleg olyan választ kapunk ezekre a kérdésekre, amelyekre utána, amelyek szolid alapot adnak majd arra, hogy a felek a jövőre gondolva is tudjanak tervezni. Tehát én tényleg arra hívnám fel a cégek, vállalatok figyelmét, hogy ha az ilyen típusú bizonytalanságokkal nem akarnak szembenézni, illetve csökkenteni akarják a bizonytalanságot, akkor gondoljanak komolyan a választott bírósági eljárások lehetőségére, illetve próbálják meg a meglevő szerződéseket is módosítani olyan szempontból, hogy bírósági pereskedés helyett a választott bírósági eljárások legyenek kikötve.
Érdemes a mostani helyzetben egy-egy komolyabb országokon átnyúló, átívelő üzletet, megállapodást, szerződést jogilag még jobban bebiztosítani?
Én úgy gondolom, hogy igen, ezt így globálisan erre úgy választ adni, hogy ezt meg ezt kell a feleknek megcsinálni, ezt így nehéz, mert nyilván minden szerződés egy kicsit más, minden szerződésnek a témája, a lényege egy kicsit más, tehát én azt javasolnám ilyen esetben, hogy azok a vállalatok, amelyek ezeket a szerződéseket át akarják nézni, azok beszéljenek egy jogásszal, vagy vállalati jogásszal, vagy esetleg egy ügyvédirodában lévő jogásszal, aki le tud ülni velük, és az ő bizonyos esetüket át tudja velük gondolni, át tudják beszélni, mert tényleg minden eset egy kicsit más, és emiatt a megoldás is bizonyos szempontból más lehet.
Értem, adott esetben mondjuk érdemes lehet közjegyzők segítségét is igénybe venni? Vagy erre egy ügyvéd biztathatja az ügyfeleket?
Én úgy gondolom, hogy a legalkalmasabb az, ezt nyilván jogászként mondom, de én úgy gondolom, hogy a legalkalmasabb az, hogy először egy jogásszal beszéljenek a vállalatok, és a jogász tudja majd őket orientálni abban, hogy esetleg ki mást lenne jó bevonni még a beszélgetésbe. Bizonyára lesznek olyan dolgok, amelyekben más szakértőnek a javaslata is nagy szerepet tud játszani, de ezt így előre megmondani egy kicsit nehéz. Tehát szerintem, mivel ezek alapvetően jogi bizonytalanságok, ezért mindenképpen hasznos az, hogy egy jogásszal, egy ügyvéddel kezdődjön a beszélgetés, és utána, ha másokat is be kell vonni, akkor nyilvánvalóan az is egy nagyon jó ötlet.
Rusznák Csabát a KMP Law vitarendezési csoportjának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.